Ez a prédikáció elhangzott 1985. augusztus 4-én. A téma Lukács 10:17-37. Ki a te fele barátod? És a sátán bukása vagy hanyatlása. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Az utolsó énekre és az utolsó versszakra gondolva, amit együtt énekeltünk, az ő gyermeke számára csak azt engedi meg, ami jó és üdvös. Amennyiben ezzel összefüggésben elolvasnánk a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, vagy a 2. Korintusbeliekhez írt levél 11. fejezetét, különböző beszámolókat, vagy a három férfi történetét a tüzes kemencében, Isten gyermekeinek megpróbáltatásait, a proféták által beárt útakat, aztán ezt a kijelentést, az ő gyermeke számára csak azt engedi meg, ami jó és üdvös. Isten emberei hirdetik az üdvösség útját, Pál apostol és Sílás, és aztán meglettek korbácsolva, börtönbe kerültek, és ez volt az emberek jutalma a dicsőséges Isten igének hirdetéséért. És aztán feltevődik a kérdés az énekkel kapcsolatosan, hogy az ő gyermeke számára valóban csak azt engedi meg, ami jó és üdvös, és a vér lefolyik a hátunkon. Csak ami jó és üdvös, gyakran nem értjük meg Isten útjait. Teljes ellentétesek a mi gondolkodásunkkal. El sem kell kezdeni Isten útjait kutatni, fürkészni, mert az ő útjai magasabbak a mi útjainknál, és az ő gondolatai magasabbak a mi gondolatainknál. Viszont ő szeretettel és békességgel gondol ránk. Úgy el kellett gondolkodnom a tegnap este és a ma reggel felett, hogy milyen kegyelmes ajánlatot tesz Isten, milyen sürgető és szeretetteljesen szól hozzánk. Ő nem ítél el, nem csap le úgy, hogy alig maradjon még valami meg belőlünk. Útnak ereszti az ő szavának a pöröjét. Néha egy kicsit megsebez, de csak azért, hogy segítsen, hogy bekötözzön, meggyógyítson, segítsen, megáldjon, megmentsen. Ki tudja megfelelően kifejezésre juttatni Istenem e szeretetét? És aztán itt az van intézve hozzánk. Kétségben es, sötét órákban. Hányszor mondtuk már ezt, hányszor vitatkoztunk már magunkkal és a sorsunkkal, hogy ne mondjam azt, hogy Istennel perlekedtünk, és azt mondtam, Uram, miért is van mindez? Hányszor mondta már az egyik vagy a másik, Uram, nem bírom tovább, nem megy tovább, túl sok ez. Uram, mikor küldesz segítséged? És mindezen beismerések ellenére az a benyomás bizonyosságunk, hogy a mi Urunk megért bennünket. Tudjátok, mi van írva a Gecsemánéről, hogy elkezdett remegni és reszketni. Ha Isten az ő szellemi átfogó testében maradt volna a mennyben, és nem jelent volna meg egy húsvértestben Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, akkor nem tudna így együtt érezni minden körülményeink között. De ma nincs olyan helyzet, amelybe belekerülhetnénk, amelyet az Úr ne értene meg, amelyet ne érezne át. Éppen ezért tudott egy hűséges főpap lenni, aki együtt érez a mi gyengeségeinkkel. Az Ótestamentumban Isten ítéletet mondott ki, felülről nézve. Az Új Szövetségben pedig magára vette azt, hiszen átokká lett értünk, és kegyelemből megajándékozott bennünket az ő áldásával. Az eddig felolvasott szavakban egészen idáig újra és újra halljuk Isten hangját. Kihalljuk belőle a mondottakból. És itt a hang szó kifejezés ismét hangsúlyozásra kerül. Az én juhaim hallják az én hangomat. Először juhogat kell tartani, hogy ezt megértsük. Különösen aztán akkor, amikor sötétedik, és valaki jön, a juhok néznek, azt sem tudják, mi történik körülöttük. Csak amikor megszólal aztán a hang, aztán tisztázódik minden. Előtte nem. Csak néznek, és nem tudják, mi történik körülöttük. De abban a pillanatban, amikor a pásztor hangja megszólal, minden tisztázódik, még a sötétségben is. De még ha erre az ígére bővebben ki akarnánk térni, akkor rögtön az értelemmel elkezdhetnénk és kérdezhetnénk magunktól. Az Úr beszél erről, és azt mondja, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, és aztán később azt mondja, én magam vagyok az ajtó. Ő az ajtó. De aki nem az ajtón megy be, az a tolvaj, és a gyilkos, és a rabló. És létezik egy valaki, aki ha betör, akkor nem az ajtón keresztül fogja tenni, mert az ajtó Jézus Krisztus. És ha a sátán betör, Jézuson nem tudja túltenni magát, tehát valamilyen másik módon fogja megpróbálni. És itt vigyáznunk kell, hogy senkit meg ne csaljon, be ne csapjon. Isten azt akarja, hogy éberek legyünk, hogy imádkozzunk, hogy meg tudjuk különböztetni, mikor beszél ő hozzánk vagy velünk. És minden ő beszédében vigasz, felépülés, bizalom lesz, minden, amire Isten gyermekeiként szükségünk van. Csak egy rövid szavam van, mert úgy gondolom, hogy szívünk terve van hálátatossággal. És mi lehetne jobb, mint hálát adni az Úrnak azért, amit tett. Én haragszom a sátánra, a lelkünk ellenségére, akire néha túl sokat hallgatunk, akinek gyakran bedülünk, aki megtéveszt minket, orrunknál fogva vezet, hogy ne bízzunk teljes mértékben az Úrban, hogy ne érvényesítsük mindenben az ő ígéjét igaznak. Nekünk szem előtt kell tartanunk, hogy ő egy legyőzött ellenség. Neki volt ugyan hatalma, sőt, hatalma volt a halál felett is. De tudjátok, a zsidókhoz írt levélben áll írva egy íge, amit valójában nem akartam felolvasni, de mivel most ezt a témát érintettük, itt van leírva a zsidókhoz írt levél második fejezetében, zsidók második fejezete, a 14. vers. Már most, mivel a gyermekek részesei a vérnek és a hústestnek, ő is ugyanúgy részese lett azoknak, hogy halála által elpusztítsa azt, akinek hatalma van a halál felett, azaz a sátánt. És hogy szabad lábra helyezze mindazokat, akiket a halál félelme egész életükben rabságban tartott. El tudjuk-e hinni, hogy ez a Golgotán megtörtént? Hogy ez valóban egy befejezett, tökéletesített mű, a sátán legyőzetett, a halál legyőzetett. Halál, hol van a te fullánkod? Pokol, hol van a te győzelmed? Nekünk azzal már nem kell foglalkoznunk, hiszen ez megtörtént, az Úr elvégezte. Csak hogy el kell hinnünk, hogy mi érettünk történt, és hogy a miénk. Igénybe vehetjük azt, ami a Golgotai kereszten meg lett szerezve nekünk. A Lukács 10:17-ben eljött a 70 tanítvány, és örömmel beszámolt az Úrnak arról, ami történik. És a 17. vers második felében így nyilatkoztak. Uram, még a gonosz szellemek is engedelmeskednek nekünk a te neved ereje folytán. Vagy alá vannak rendelve nekünk. És tudjátok, mit válaszolt erre az Úr? Ő pedig így felelt nekik. Láttam, amint a sátán villámként lehanyatlott az égből, letaszítatott. A sátán legyőzetett. Van három hely is, ahol a sátán hanyatlásáról van szó, és mi mindannyian tudjuk, hogy több ige szakasz is van az Úr eljöveteléről is. Létezik az Úr első eljövetele, a második eljövetele, és az Úr harmadik eljövetele. Fontos, hogy higgyünk abban, hogy Istennek van egy terve az ügygyülekezetével. És most gyorsan elolvassuk még az Ézsaiás 14. fejezetéből a 12. verset, az Ézsaiás 14. fejezetének 12. versét, ahol a sátánra utalóan ez áll megírva. Ó, hogyan estél le az égből, te ragyogó csillag, a hajnal fénynek a fia. Hogyan lettél a földre csapva, te népek legyőzője. Ez az egyik hely, a másodikat pedig épp most olvastuk itt el, hogy láttam, amint a sátán villámként lehanyatlott az égből. A harmadik pedig a Jelenések könyvének 12. fejezetében található, ahol a sátán és az ő serege véglegesen és örökérvényűen le lesznek dobva vagy taszítva a mennyei területről. És itt, hogy minél kevesebbet olvassunk, a 10. versben ez áll írva. Jelenések 12. fejezetének a 10. verse. Akkor hallottam egy hangos kiáltást a mennyben, amely ezt kiáltotta. Immár az üdvösség, a hatalom és a királyi uralom, ami Istenünknek adatott, és a fejedelmi uralom az ő felkentjének, mert ledobatott, lehanyatlott a testvéreink vádlója, aki éjjel-nappal vádolta őket a mi Istenünk előtt. Ezt el lehetne olvasni már a 7. verstől, hogy a sátán, aki az elején ledobatott, vagy letaszítatott, és az Édenkert óta a világ fejedelmeként rombolást végez itt ezen a földön, Krisztus által legyőzetett, és meg lett hódítva. És az Úr azt mondja, hogy láttam, amint a sátán villámként letaszítatott az égből. Bizonnyal mindannyian átéltünk már, és megtapasztaltunk egy viharos időt. Hogyan csap le a villám egyetlen egy pillanat alatt. Lecsap, ott van, és már is eltűnik. Nem lassan, és nem csendesen, hanem mint a villám hanyatlása. Ott maradása már meg lett szüntetve. Éppen ezért tudta az Úr itt folytatni. Amint tudjátok, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókat és skorpiókra tapossatok, és hatalmat az ellenség egész serege felett. És semmilyen kárt nem tud nektek okozni, vagy semmilyen módon. A sátán árthat ugyan, mindent elpusztíthat, széttéphet, szétszórhat, mint jó esetében is, de a lelkünkhöz nem nyúlhat hozzá. Nem nyúlhat az életünkhöz, mert ahhoz vagyunk rendeltetve, hogy meglássuk Isten dicsőségét. Mi kilettünk ragadva az ő kezéből, akármennyire is ki akarja tölteni az ühét. a Lukács 10-ben, ez áll a 20. versben. De ne azon örüljetek, hogy a szellemek engedelmeskednek nektek, hanem sokkal inkább annak, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Micsoda kiváltság azoknak az embereknek, akik mindkét dolog miatt nagyon örülhetnek. Egyrészt azon, hogy a neveink be vannak írva a mennyben, másrészt pedig, hogy a sátán legyőzetett, le lett taszítva, és hogy az Úr az asszony magvaként széttaposta az ősi régi kígyó fejét. Igaz ez? Megtörtént valóság? Akkor hadd higgyünk benne, ahogy ma reggel is mondtuk, hogy a sátán lehet, hogy hatalmas, de Isten a mindenható. Sátán a hatalmával rabságba tartott minket, de Isten az ő mindenhatóságával kiragadott az ő kezéből, és elvezetett, átültetett minket Isten gyermekeinek csodálatos szabadságával. A 21. versben pedig ez áll. Éppen ebben az órában ujongott Jézus a Szent Szellem által, eme szavakkal, magasztallak téged, Atyám, a mennyek és föld urát, hogy elrejtetted ezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kiskorúaknak. Igen, Atyám, mert így tetszett ez te neked. Ebben az órában ujongott Jézus a Szent Szellemben, és kimondta ezeket a becses szavakat. Atyám, a mennyek és földnek ura, magasztallak téged, hogy ezt a titkot, miféle titokról van itt szó, hogy ezt elrejtetted a bölcsek és okoskodók elől, és kinyilatkoztattad a kiskorúaknak. Előfeltétel, hogy Isten kinyilatkoztassa nekünk a folyamatokat. Az egész megváltás, sőt Isten leleplezése Krisztusban egy olyan kinyilatkoztatás, amelyben neked és nekem is részesülnünk kell. Mindaddig, amit csak az értelmünkkel közelítjük meg a dolgot, nem fog működni. Az isteni dolgokat isteni módon kell megítélni, a szellemi dolgokat szellemi módon kell megérteni, és Isten országában nem földi dolgokkal van dolgunk, hanem Istennel és azzal, amit ő megígért, és amit véghez visz. Hadd hordozzuk ezt az isteni kinyilatkoztatást a szívünkben. A sátán megítéltetett. Elolvasom nektek, hogy tudjátok, hogy ez is megvan írva. Mert valójában ez az evangélium hirdetésének a lényegéhez tartozik. A János 16. fejezetében nagyon csodálatos szavak állnak. János 16, a 12. verstől. Még sok mondani valóm lenne nektek, de most nem tudjátok elviselni. De ha eljön Amasz, az igazság szelleme, akkor ő bevezet titeket az egész igazságba, mert nem önmagától fog beszélni, hanem azt, amit hall, azt fogja mondani, és a jövőben itt fogja hirdetni nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az én tulajdonomból fog venni, és megismérteti veletek. Amit voltaképpen el akartam olvasni, azok a versek, ahol az áll, hogy ő megnyitja a világ szemét a bűnre való tekintettel, hogy nem hisznek én bennem. Ez közvetlenül előzőleg áll a 7. vers előtt. Elnézés a 7. verstől, a János 16, a 7. vers. Pedig én az igazat mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha nem megyek el, nem jön el hozzátok a segítő, vagy a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor ő eljött, megnyitja a világ szemét a bűn tekintetében, az igazságosság tekintetében és az ítélet tekintetében. A bűnre való tekintettel azért, hogy nem hisznek én bennem. Nagyon rövid, de nagyon sokat mondó. A bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. Az igazságosság tekintetében, hogy én az atyához megyek, és ti többé nem láttok engem. A Róma 5. fejezete. Mivel tehát hitáltal megigazítattunk. Egy isteni megigazulás Jézus Krisztus, ami Urunk által. És miután ez a megigazulás bekövetkezett, ő felment a dicsőségbe. Viszont most jön a 11. vers. Az ítélet tekintetében, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Ezt meg kell értenünk, illetve fel kell fognunk. Ahogyan Mózes felemelte a részkígyót a sivatagban, úgy lett Krisztus is keresztre feszítve, és ő általa a bűn, a sátán, aki mindenért felelős, aki természetes, hogy mindenért hibás, ő ellett ítélve, és villámcsapásként lehanyatlott az égből. A megváltás egy elvégeztetett dolog. A konfrontáció, a szembenállás bekövetkezett. Itt az van megírva, hogy a Szent Szellem megnyitja a szemeinket a bűnre való tekintettel, az igazságra való tekintettel, és az ítéletre való tekintettel, a bűnre való tekintettel, hogy nem hisznek én bennem. Elolvashatjátok a János 8-ban, amennyiben nem hiszitek el, hogy én vagyok az, úgy meg fogtok halni a ti bűneitekben. Nekünk el kell hinnünk, hogy ő az én vagyok, és hogy azért jött el, hogy engesztelje, kiengesztelje a bűnt, és elégtételt szerezzen. De itt az ítéletről van szó. Az ítélet tekintetében, hogy a világ fejedelme megítéltetett. A János evangéliumában ezt olvastuk. Most hangzik el az ítélet a világ fejedelme felett. És láttam a sátánt letaszítani. Mindez megtörtént valóság. Most pedig a Szent Szellem meg kell nyissa a szemünket erre való tekintettel. És az Úr azt mondja, abban az időben Jézus felemelte a hangját, és így szólt. Magasztallak téged, Atyám, a mennyek és a föld urát, hogy elrejtetted ezt a bölcsek és az okoskodók elől, és kinyilatkoztattad a kiskorúaknak. Igen, Atyám, mert így tetszette neked. Hadd olvassuk el mégis a Lukács 10-et a 17. versétől, és aztán meg fogjuk érteni, mire vonatkozik az Úr. Szeretteim, nekünk el kell hinnünk, hogy a megváltási mű befejezett valóság, tökéletesített valóság. Meg lettünk váltva, az ár meg lett fizetve, az adósságaink kilettek egyenlítve. És azért, hogy az ellenség ne tudjon tovább írni, írogatni, közvetlenül el is lett szakítva a vádlevél. És amit most még fel akar írni, az haszontalan, hasztalan, hiszen nincsen már semmi joga, minden egyenlítve lett. Csak hogy a Szellem által ki kell legyen, nyilatkoztatva fel kell legyen, tárva előttünk, hogy egy tökéletesített megváltási művel van dolgunk. A 25. verstől egy egészen csodálatos beszámolót találunk, amelyet most nem akarunk részletesen kifejteni, de a 27. verset szeretném felolvasni. Lukács 10.27. Ő így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes gondolkodásmódoddal, és a te felebarátodat úgy, mint önmagadat. Branham testvér prédikációjában hallottuk, hogy teljesen meg kell nyílnunk, nem szabad többé elhatároló táblázatokat felállítani, hanem egyszerűen azt mondani, Uram, itt vagyok, fogadj el engem úgy, ahogy vagyok, rendelkezz felettem, az időmmel, mindazzal, ami vagyok, és amim van. Éppen elegen vannak, akik csak ajakvallomással szolgálják Isten, de nem tettekkel és szavahihetően. Ő olyan embereket akar belőlünk formálni, akik az ő útjain járnak, akik az ő rendelkezésére állnak, akiket megállhat, akiket felhasználhat. Itt az van intézve hozzánk, hogy teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden erőnkkel, az egész gondolkodásunkkal, sőt, még a gondolkodás módunkkal is szeressük Istent, ami Urunkat. Hogyan tudjuk Istent a gondolkodásunkkal szeretni? Ha az ő ígének határain belül gondolkodunk, ha az ő gondolatai a mi gondolataink lesznek. Így van ez. A szavak egyedül nem érnek semmit. És csak akkor vagyunk jámborok Isten előtt, áltatosak, ha az tőle származik, nem pedig akkor magunktól hozzuk. Tehát teljes erőnkkel, teljes gondolkodásunkkal kell szeretnünk Istent. Mit mondtunk itt, és hogy Isten szeretete soha nem kezdődött el, és soha nem is fog megszűnni. Nem lehet ma szeretni, holnap pedig már nem. Mert az én Bibliámban és a te Bibliádban még mindig az áll írva az 1. Korintus 13-ban, hogy a szeretet soha meg nem szűnik. A prófécia megszűnik, a tudás is megszűnik, minden meg fog szűnni, de a szeretet, az soha nem szűnik meg. Mert soha nem is kezdődött el, és ha Isten szeretete ki lett árasztva a mi szívünkbe, a Szent Szellem által, akkor megvan nekünk, és magunkban csordozzuk. És nem csak ma van meg, hanem örökké, mert örökké való. De most jön a második pont, ami esetleg nem annyira jellemző ránk. Így áll itt írva. És a te fele barátodat szeresd, mint önmagadat. Kérlek, ne olvassatok még tovább, hanem mindannyian tekintsetek most ide előre. Általában én is mindig olvasok, de most ne olvassatok tovább. Ki a te fele barátod a te Bibliád szerint? Kérlek, ne olvassátok tovább, még az olvasó szemüvegen keresztül sem. Nézzetek ide előre. Felfele. Én előre holdott korú lettem, és sokat olvastam. Nos, de ki a te fele barátod a Biblia szerint? Egy nehéz kérdés. Ki a te fele barátod a Biblia szemszögéből nézve? Testvér, testvérnő, csodálatos, csodálatos, miért nem? De most felolvasom nektek, hogy ki a fele barát Isten szemszögéből. Mert az az ember a 29. versben megkérdezte a mi Urunkat, az Úr Jézust. A 29. versben pedig azt mondja, amaz azonban igazolni akarta magát, és így szólt Jézushoz. Nos, igen, ki is legyen a fele barátom? Most jön a válasz. Jézus így válaszolt neki. Egy ember elindult Jeruzsálemből Jerikóba, és a rablók támadták meg, a rablók közzé került, és már is tudjátok, mi következik. Na most tudjátok azt is, hogy ki a ti fele barátotok, tényleg tudjátok, és pedig az, aki út közben károsítva lett, bajba került. Az, aki a rablók áldozatává vált, az, akit véres lett verve, de hiszen elolvashatjátok magatokon röviden, át fogjuk venni. Itt világosan és egyértelműen áll. Egy ember Jeruzsálemből elindult Jerikóba, és a rablók kezébe került. Azok kirabolták őt, véresre verték, és ott hagyták félholtan, és elmentek, tovább folytatták az útjukat. Ezek mindenképpen jártasak voltak abban, amit tettek. Megtámadnak egy embert, aztán mindent elintéznek a maguk módján természetesen, ahogy olvastuk, és aztán tovább mennek, mintha mi sem történt volna. Aztán természetesen arra jön a pap, aki szépen félrefordítja a fejét, mert prédikátor után, ugye, és azt kívánja, bárcsak ne látott volna semmit. A lévita is kigondolja magának a magáit, nos, talán jobb lett volna, ha nem teszek semmit. Ő is tovább megy, aztán jön a samaritánus, aki talán maga is már áldozatul esett a rablóknak, és már tudta, milyen az, amikor segítséget kap valaki. Ő nagy együttérzést tanúsított. Előfeltétel, hogy valaki személyesen is megtapasztalja az isteni részvétet, hogy az isteni részvét mások felé is megnyilvánulhasson és áttörjön. Ellenkező esetben csak a fejünket rázzuk, és azt gondoljuk, nos, most ugye rosszul járt, hogy így megverték. A vér folyik róla, félig halottan fekszik az árokban, de nem én vagyok a tettes, mi közöm legyen hozzá, úgyhogy tovább megyek. De hallgassátok meg, hogy mi következik most. Hallgassátok meg, mi jön. Ami a versek között van, azt mindannyian elolvashatjátok magatok is. De olvassuk a 36. verset. Szerinted, a te meglátásod szerint, eme három közül kibizonyult a rablók áldozatának legközelebb állónak, a fele barátjának? Amaz így válaszol, az, aki irgalmasságot gyakorolt vele szemben. Jézus pedig így szólt hozzá. Nos, indulj el, és te is ekképpen cselekedj. Az illető üdvözülni akart, ugye? Vagyis ezek most a törvénytudók voltak, akik próbára akarták tenni őt, de hiszen mindig emberek vették őt körül. Ez a történet nekem, személyesen, és nyilván mindannyiunknak sokat mond. Hogy szeressük Istent mindenek felett, teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden gondolatunkkal, minden, ami bennünk van, és hogy szeressük fele barátunkat, mint önmagunkat. Amennyiben az Cadillac-kel utazott volna Jeruzsálemből Jerikóba, hogy semmi sem történt volna vele, akkor nem lett volna szükség segítségre sem. De ez az ember úton volt, gyalog. Megtámadták, kirabolták, aztán összeverték, félholtan ott hagyták, és a tettesek tovább mentek, ugye? A pap, a prédikátor, a maga áltatos módján, aki másokat ugyan jól tudott tanítani, hogy mit hogyan kell tenniük, de a tanítása a zsinagógában volt. A zsinagóga négy falá belül korlátozódott, és nem tovább. Tovább ment, elment mellette, a Biblia azt mondja, hogy véletlenül úton volt egy pap az úton oda, látta őt fekve, de elment mellette. Ugyanígy elment egy lévita is azon a helyen, látta, és ő is elment, tovább ment. Mindketten elmentek, mert áltatos, álszent emberek voltak. Részt vettek a szolgálatban, akár a templomban, akár a zsinagógában, és nem volt idejük az út szélen fekvő emberre, hiszen foglalatosak voltak a maguk dolgával, prédikálni akartak, vagy valamilyen jó szolgálatot akartak végezni az Úr házában. De te szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes gondolkodással, és szeresd fele barátodat, mint önmagamat. És ez a szeretet az irgalmasságban nyilvánult meg. Ezt mondta mi Urunk maga. Amaz így válaszolt, az, aki irgalmasságot gyakorolt vele szemben. Jézus pedig így szól hozzá. Rendben, menj el, és te is ekképpen cselekedjél. A Jézus gondolkodásmódja nem egy lenéző, hanem egy felemelő és gondoskodó gondolkodásmód. És itt nem csak arról volt szó, hogy megtalálták, hanem hogy el is lett látva, gondja lett viselve. olajjal és borral lettek kezelve a sebb helyek, gondoskodva lett róla. Szeretveim, amennyiben odafejlődünk, hogy Jézus testének tagjaiként annyira összekapcsolódunk egymással, hogy érezzük, hol van a fele barátunk. Észrevenni, mikor kerül valaki a rablók kezébe, mikor van kirabolva, mikor van károsítva, hogy aztán ne menjünk el mellette, ne támadjuk meg sem, hanem gondoskodjunk róla, hogy a sebeibe legyenek kötözve, és beállhasson a gyógyulás. Most az eddig ilyen 16. fejezetében van egy íge, amely mindannyiunkra vonatkozik a 6. versben. Itt ez áll írva. Ekkor elmentem te melletted, és láttalak téged a te véredben vergődni. És azt mondtam neked, amikor így a te véredben feküdtél. Maradj életben. Igen, azt mondtam neked, amikor a te véredben feküdtél. Maradj életben. Mi volt ez? Így néztünk mi mindannyian ki Isten szemében, mint ez a rablók áldozata. És ha mindenki elment volna mellettünk, és talán még a fejüket is megrázták volna, egy valaki mégsem ment el úgy, hogy ne vegyen figyelembe, és ez a mi Urunk volt. Ő megajándékozott minket az ő isteni irgalmasságával és kegyelmével. Látott minket a vérünkben feküdni, és azt mondta, maradj életben. Kegyelemből örök életet kaptunk. Isten kötött velünk egy új szövetséget a Golgotán, és mi bizonyosak lehetünk afelől, hogy minden ígéret, amit adott, be fog teljesedni. Amikor Branham testvér tegnap abszolút őszinteségében és becsületességében azt mondta, én magam is, noha leírtam, nem értettem meg igazán az Urat, vagy nem pontosan az utasításának megfelelően cselekedtem. Ó, ennél fogva magamra kellett gondolnom, egy dolog hallani az Úr szavát, és egy egészen másik dolog 100%-osan megérteni azt, és aszerint cselekedni, kivitelezni, és ilyen pillanatokban aztán, mintha egy szúrás érni a szívemet. Különösen az utolsó beszédére gondolok az Úrnak, ami előtte volt, hogy ez valahogy teljesült, bekövetkezett, attól nem kell tovább aggódnom, azért nem kell tovább aggódnom. Viszont éppen az a pont, hogy gyűjtsd össze nekem az én népemet. Amikor Branham testvér erről beszélt, sőt, hogy az Úr angyala még az útját is állta, és megismételte neki. Nem mondtam-e meg neked, hogy először Afrikába kell menned, azután Indiába? És ő azt mondja, ó, Uram, nem vagyok én méltó arra, hogy a te szolgád legyek. Ha neked úgy tetszik, vedd el tőlem a te szellemedet, és helyezd valaki másra, aki jobban tudja ezt tenni. Ezt csak az értheti meg, aki maga is kapott egy feladatot Istentől, legyen az bármilyen kicsiny is. Fel kellett tennem magamnak a kérdést, Uram, megtettem-e én? Igen, hogyan tegyem meg? Mindig szép, amikor az Úr mond valamit, de aztán jön ez a nagy felelősség, ami vele jár, amely egy isteni feladattal jár, és ahhoz kapcsolódik. De remélem, ha még nem történt meg, akkor még meg fog történni. Én szeretném látni az új szövetségi gyülekezetet Isten színe előtt összegyűlve, mint az új szövetség gyülekezetét, amely már nem kunyerál, nem kolduskodik és nem tusakodik azért, ami a Golgotán történt, értük, hanem felismeri, hogy ez a miénk, ez az enyém, meg lett adva nekünk úgy, hogy hitünkben felemelkedhetünk és előre haladhatunk. Ha ez nem így van, akkor még mindig olyan dolgokért csiránkozunk és kunyerálunk, amelyeket Isten már régen megadott nekünk, és nem vesszük észre, hogy ez már is a miénk. Emlékezzetek rám imádságaitokban, és mondjátok, Uram, ne csak egyedül a testvérünkért, hanem a te egész népedért, a te művedért, tartsd felett a te oltalmazó kezeidet, és segíts, hogy a te néped össze legyen gyűjtve te előtted. Az a nép, akikkel te szövetséget kötöttél az áldozatod által, és tudjuk, hogy a Golgotán az áldozat egyszer s mindenkorra bemutatásra került. Többé nincs szükség semmilyen áldozatra. A főpapnak évről évre áldozatot kellett bemutatni önmagáért és a népért is. Viszont a mi Urunk, mint a jövőbeni javak főpapja, a saját vérével lépett be, ment be a mennyei szentébe. Bárcsak megértenénk, hogy elvégeztetett a Golgota valóság. Megváltás, megbocsájtás, békesség Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztusunk által. És akinek békessége van Istennel, az a maga részéről más emberekkel is békességben lesz. Valahol voltam, ahol valaki azt mondta, hogy aki vitába keveredik egy testvérrel, az maga tehet róla, illetve saját maga hibás érte, és lehet, hogy így van. Amennyiben valaki Istenből született, és magában hordozza az új életet, Jézus életét, akkor Jézus lénye nyilvánvalóvá kell, hogy legyen. Ezt is hallottuk, és ezzel befejezem. Brenhem testvér azt mondta, amilyen szellem van bennünk, az a cselekedeteinken keresztül nyilvánvalóvá fog válni. Ha egy gyilkos szelleme van bennünk, akkor gyilkosok és emberölés történik körülöttünk. Egy másik prédikációjában azt mondta, ha Beethoven vagy Shakespeare szelleme lenne bennem, olyan lennék, mint Beethoven vagy Shakespeare. Ha Krisztus szelleme van bennünk, akkor Jézus lénye megvan bennünk. És a Szentírás azt mondja, hogy akiben nincs meg a Krisztus szelleme, az nem az övé. Így gyorsan eljutunk még ahhoz a ponthoz, hogy az Úr nem csak megmentőként jön be az ajtón, aki megbocsátja a bűnöket, hanem Úrként is, aki bennünk is általunk érvényesíteni akarja jogait. Hányan érezték a prédikáció hallgatása közben, hogy egészen úgy vágy támadt bennük, hogy újra is egészen Istennek szenteljük magunkat. Hadd emeljétek fel a kezeteket. Igen, szerintem mindannyian voltunk már ebben a helyzetben. És itt senki sem kivételes ettől a mély sóvárgástól, vagy kívánságtól. Ó, Uram, legyen így a te szent neved dicsőségére. És mivel Isten ezt a vágyat, a sóhajt belénk helyezte, ő ki is fogja elégíteni azt, mert az ő szavakba öntötte az ígéretet, és mi hiszünk benne. Amen, úgy van. És mert hiszünk, hadd álljunk most fel, jöjjünk együtt előre, és adjunk hálát Istenünknek azért az ő szaváért, amelyet hallhattunk, hogy méltatott bennünket az üzenetet meghallgatni, amelyet kegyelemből megajándékozott bennünket. Talán elénekelünk még egy kórust, de tényleg hadd merítsünk új bátorságot, nem túlzott bátorságra, arról nem vakmerőségről van szó, hanem bátorságról, hogy hálát adjunk az Úrnak. Ő szava hihető, az ő szava igaz és szava hihető, ő hűséges mindabban, amit tesz, hiszen megígérte, hogy nem hagy el minket, és nem fog mellőzni sem. Hadd énekeljük együtt, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megtisztít engem bűneimből, bűneimtől, ó Isten báránya. Én jövök, én jövök. Emeljétek kezeiteket éneklés közben, ahogy vagyok, úgy kell lennie, úgy kell jönnöm, nem az én erőmmel, csak te egyedül. A te véred megtisztít engem bűneimtől, ó Isten báránya, én jövök, én jövök. Halleluja, halleluja, meglettem váltva az ő vér által. Halleluja, halleluja, milyen előnyös helyzetben kerültem. Halleluja, halleluja, az üdvözítő enyém. Halleluja, milyen szép megmentett lenni. És még egyszer, halleluja, halleluja, meglettem váltva az ő vér által, halleluja, halleluja, milyen előnyös helyzetben lehetek. Halleluja, halleluja, az üdvözítő az enyém, halleluja, mi szép, megmentett lehetek. Szeretteim, hallottuk Isten drága és szent szavát. Ez nem ember szava, hanem Isten szava. És mivel Isten szava, igen és amen. Elhisszük, még akkor is, ha az ellenség vissza akar tartani minket, képtelen lesz rá. Ő, aki az erő eljött és kiszabadított minket, kiragadott az ő kezéből, és most azt írja János, hogy ő, aki bennetek van, erősebb annál, aki a világban van. Elhisszük ezt, így áll megírva. Az egyik lehet, hogy hatalmas, de a másik mindenható. És a mindenható hit által a szívünkben lakozik, hogy megvédje bennünk azt, amit megszerzett nekünk. Azért, hogy semmi ne vesszen el belőle. Ez a hétvége biztosan megerősítette és megszilárdította a hitünket egy egész időre nézve. Hatalmas volt. És a szavak is, amelyek fellettek olvasva, amennyiben nekünk lehetetlennek tűnik valami, akkor Istennek is lehetetlennek kell tűnjön. Nem, és még egyszer nem. Amit te és én lehetetlennek tartottunk mind a mai napig, mert te és én megpróbáltuk saját erőfeszítésünkből megtenni, feszegetni, hagyjuk át most Istenre, és meglátjuk, hogy ő meg tudja tenni. Amíg ugyanis mi önmagunktól erőlködünk, nem fog bennünket korlátozni abban, de amennyiben már a végére értünk önmagunkkal, és azt mondjuk, Uram, tedd meg te most, én visszavonom a kezeim, képtelen vagyok, megpróbáltam, de nem sikerült, most csináld meg te. És ez esetben igen, akkor megtörténik. És aztán meg hirtelen meglepődünk, és neki adjuk a tiszteletet. Mert akkor minden bizonnyal tudjuk, hogy nem én vagyok az, aki megtettem. Nem én hoztam létre. Nem, mi önmagunkra nézve megszégyenültünk azért, hogy az Úrra támaszkodhatjunk, és meg ne szégyegünk ő rajta. Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek. Úgy gondolom, ma nem kellene fel legyünk szólítva a hálaadásra és az imádkozásra sem. Mert tartozunk ezzel a mi Istenünknek, hogy felmagasztaljuk őt. Mert nézzétek, amennyiben a mi üdvözítőnk szellemben újongott, és azt mondta, Atyám, köszönöm neked, hogy ezt elrejtetted a bölcsek és az okoskodók elől, és kinyilatkoztattad a kiskorúaknak. Most pedig a kiskorúak, akiknek ez ki lett nyilatkoztatva, ugyanúgy kifejezésre kell juttassák, Atyám, hálát adunk neked, hogy ezt megadtad nekünk, hogy megadtad, megtetted velem, rajtam, mert végezetül megtörtént, létre kell jön egy visszhang, kell legyen egy rezonancia bennünk, és higgyétek el nekem, hogy Isten ma nagyon közel van hozzánk, érezhetjük az ő jelenlétét. Nem érzitek el, milyen közel van Isten hozzánk ma? Hadd maradjunk Isten jelenlétében, a Szent Szellem kenete a rajtunk van, nem teszünk fel valami hosszú szenteskedő arcot, hanem isteni kincset hordozunk a szívünkben. Mi földi cserépedények vagyunk ugyan, de nem az edény fontos, hanem az, amivel az edény meg lett töltve. Lehet, hogy egy szánalmas edényről van szó, de ha az, ami benne van értékes, az nekünk mindenképpen megfelel. És Pál apostollal együtt elmondhatjuk, hogy ezt a kincset földi edényekben hordozzuk, csak hogy amit tudjátok, a földi edények könnyen törnek is. Ezért hadd legyünk óvatosak egymással is, rendben? Legyünk tekintettel egymásra. Úgy van, hogy a hívőknek vannak a legrosszabb modoruk, ami csak létezik ezen a földön. Egymással szemben, nem igaz? Nem úgy van, hogy jól bánunk egymással. És elmondom nektek, hogy mi a sorrend. Mi mindig tudjuk, hogy másoknak mint és hogyan kellene viselkedniük velünk szemben. Hogyan kellene kinézniük, hogyan kellene, mit és hogyan kellene mondjanak, de soha nem gondolunk arra, hogy nekünk hogyan kellene viselkednünk és beszélnünk másokkal szemben. Hadd ne támasszunk tehát követeléseket arra nézve, hogy a másik milyen és hogyan viselkedjen. Hadd legyünk mindannyian olyanok, amilyeneknek Jézus szeretne, hogy legyünk. Aztán minden rendben lesz, aztán létrejön egy mennyei harmónia, és egy isteni megértés közöttünk, mindannyiunk között, mindenkivel egyen-egyenként. Akkor meg lesz az isteni együttérzés, a szívből jövő irgalmasság, a szellem közössége, akkor meg lesz minden, ami máshol sehol sem található meg, az meg lesz az élő Isten gyülekezetében. És vágyakozunk arra, hogy ez a visszaszolgáltatás, amelyről annyit hallottunk, hogy kivirágozna már, éretté váljon, láthatóvá váljon, és hogy te és én ragyogó példaképei lehessünk annak, amit Isten tett és tesz a mi napjainkban. Hogy amikor az emberek megkérdeznének, igen, hol és kivel tett Isten valamit is, akkor azt mondhassátok, menj el ehhez és amazhoz a testvérhez, vagy ahhoz a testvérnőhöz, és úgy nézzenek rátok, hogy az élő Isten tanúi lehetünk az élő Istennek, annak, amit az ő életet adó ereje tett velünk, és véghez vitt bennünk. Lehetetlennek tűnik ez nektek, Isten előtt nem. És mert hiszünk Istennek, felismertük, hogy nekünk, nem nekünk kell megtennünk, hanem Isten rendelkezésére állunk azért, hogy ő megtehesse. De egy dolog bizonyos. Isten olyan éjséget helyezett belénk, amelyet hamarosan csillapítania is kell. Mi már nem bírjuk tovább. Éhezzük és szomjozunk az igazságosság után, és az Úr ígéretének megfelelően meg fogunk telni. Jól kell lakjunk. Ezen a hét végén is az Úr asztalánál étkeztünk, és ő az ő házának gazdag kincséből táplálkoztunk. Így van, dicsőség és hála legyen az Ura, az Úrnak. Most pedig emlékezzetek meg rólam imádságaitokban, még elénekeljük, hogy én szeretem őt, Isten drága bárányát, aki előbb szeretett engem, és meghalt értem a keresztfán. Aztán Rusz testvér még imádkozni fog velünk, hadd énekeljünk. Én szeretem őt, Isten drága bárányát, aki előbb szeretett engem, és meghalt én érettem a golgotai keresztfát. Én szeretem őt. Az Isten drága bárányát, aki előbb szeretett engem, és meghalt én érettem a golgotai keresztfán. Rusz testvér, hűséges Istenem, köszönjük neked ezt a kegyelmi időt, a kegyelmi órákat, és az áldást, amelyet ma délután újra meríthettünk a te szavaidból. Ó, Uram, kérünk téged, maradj velünk továbbra is mindannyiunkkal, egyen-egyenként. Köszönjük neked mindazokat, akik eljöttek. Bárcsak megáldanál mindannyiunkat, Uram, tarts velünk a hazafelé vezető úton is, az otthonainkban is. Uram, áld meg őket, és tedd őket áldássá ott, ahol egyen-egyenként vannak, és ahol laknak. Uram, ajándékozz meg bennünket kegyelemmel, hogy imádkozó kezeken támogassuk egymást, hordozzuk egymást. Ajándékozz kegyelmet nekem és az én házam népének, és mindazoknak, akik elkülönültek, Uram. Mindent rád bízunk, Uram, és kérünk téged, Uram, hogy ajándékozz meg kegyelemmel, ó, Uram. Most, amikor elválunk egymástól, tudni szeretnénk, Uram, hogy benned biztonságban vagyunk, el vagyunk rejtve te benned. Uram, köszönjük neked a te nagy szeretetedet és a te nagy kegyelmedet. Köszönjük a prófétai ígét, amelyet az elmúlt napokban kaptunk tőled. Részesedtünk benne, és kérünk téged, maradj most velünk, és áldj meg minket a te kegyelmed gazdagságából. Uram, és ha lesz még egy találkozás, Uram, akkor hadd történjen meg a te áldásod kíséretében, hogy szólhass hozzánk imádat és a dicsőséges, a csodálatos Jézus nevednek. Amen.